borított arca elvörösödött. Fölemelte a tekintetét, és igencsak furcsa pillantással nézett egyenesen Mrs. Leidner szemébe, kemény, rezzenetlen tekintettel, amiben volt valamiféle kihívás is. Mrs. Leidner halványan elmosolyodott, és elfordította a tekintetét. Hallottam, hogy Lavinyi atya motyog valamit, de amikor rákérdeztem, hogy tessék, csak a fejét rázta, és nem ismételte meg a megjegyzését. Aznap délután Mr. Coleman azt mondta nekem. Ami azt illeti, én először nem szerettem valami túlságosan Mrs. Leidnert. Valahányszor csak kinyitottam a számot, tüstént letorkolt. De most már jobban megértem. Kedvesebb nővel alig találkoztam életemben. Az ember, mire észbe kap, már minden marhaságot elmesélt neki, amibe csak belekeveredett életében. Most jól megadta Sheila Reillynek, tudom. De hát Sheila egyszer-kétszer átkozottul goromba volt hozzá. Ez a legrosszabb Sheilában. Nincs modora. És ha dübegurul, olyan, mint az ördög. Ezt könnyen elhittem. Dr. Reilly alaposan félrenevelte. Persze, óhatatlanul rátarti is, hiszen ő az egyetlen fiatal lány errefelé, de ez nem mentség rá, hogy úgy beszél Mrs. Leidnerrel, mint az a déd nagynénikéje volna. Mrs. Leidner nem egészen mai csirke, de átkozottul csinos asszony, olyan, mint a lápi tündérek, akik maguk után csalogatják az embert a mocsárba. Aztán keserűen tette hozzá, Sheila ugyan nem csalogatja az embert, más se csinál, csak elpöcköli. Ezen kívül még két incidensre emlékszem, aminek volt valami jelentősége. Az egyik akkor történt, amikor bementem a laboratóriumba egy kis acetonért, hogy leszedjem a kezemről a cserepek ragasztásakor rákerült ragacsot. Mr. Mercado a sarokban ült, fejét a karjára hajtotta, én azt hittem alszik. Fogtam a keresett üveget, és kimentem vele. Aznap este nagy meglepetésemre megszólalt Mrs. Mercado. Maga vitte egy üveg acetont a laboratóriumból? Igen, mondtam én. Maga pontosan tudta, hogy a lelettárban mindig van egy kis üveggel. Mindezt elég dühösen mondta. Igazán? Nem tudtam. Szerintem tudta. Maga egyszerűen csak kémkedni akart. Tudom én, milyenek az ápolónők. Csak bámultam. Nem tudom, miről beszél Mrs. Mercado, mondtam méltóság teljesen. Én aztán nem kémkedek senki után. Nem-e? Ó, persze, hogy nem. Azt hiszi, nem tudom, miért van itt. Egy-két percig azt hittem, hogy ivott. Szó nélkül ott hagytam. De nagyon furcsának tartottam a dolgot. A másik ügy sem volt nagy dolog. Megpróbáltam egy falat kenyérrel magamhoz csalogatni egy korcs kölyök kutyát, de nagyon félénk volt, mint az arab kutyák általában, és gyanakodott, hogy rosszat akarok neki. Elhullogott. Én utána mentem át a boltíves kapuhajon, aztán befordultam a ház sarkán. Olyan hirtelen fordultam be, hogy mire észbe kaptam, már bele is ütköztem Lavinyi atyába. Egy férfival áldogáltott, és én nyomban rájöttem, hogy ez ugyanaz a férfi, akit Mrs. Leidner meg én rajta kaptunk, hogy leselkedik az ablak alatt. Bocsánatot kértem. Lavinyi atya mosolygott, valamit mondott a másik férfinak búcsúzóul, aztán velem együtt visszatért a házba. Tudja, mondta, borzasztóan szégyellem, hogy a keleti nyelvek búvára vagyok, és a munkások között mégsem ért meg senki. Megalázó dolog, nem gondolja? Kipróbáltam az arab tudásomat ezen az emberen, hogy lássam, vele többre jutok-e, de nagy sikert nem arattam. Leidner azt mondja, hogy az én arabságom túlságosan tiszta. Ennyi volt az egész. De átfutott az agyamon, milyen furcsa, hogy az az ember most is itt órálkodik a ház körül. Aznap éjjel nagy riadalmunk volt. Hajnali 2 óra körül lehetett. Én nagyon éberen alszom, ápolónőknél lesz szükségszerű, mire a szobám ajtaja kinyílt, már ébren ültem az ágyban. Nővér! Nővér! Mrs. Leidner szólt be, halkan és sürgetően. Megkerestem a gyufát, és gyertyát gyújtottam. Mrs. Leidner hosszú kék pongyolában állt az ajtóban, szinte kővé dermedve a rémülettől. Valaki, valaki van a mellettem levő szobában. Hallottam, kaparázott a falon. Kiugrottam az ágyból, és oda mentem hozzá. Nincs semmi baj, mondtam. Itt vagyok, ne féljen, drágám. Hívja Eriket. Bólintottam. Kirohantam, és bekopogtam az ajtaján. Egy perc múlva már ott volt velünk. Mrs. Legner az ágyamon ült, lihegve kapkodta a levegőt. Hallottam, mondta. Hallottam. Kaparázott a falon. Valaki van a lelektárban? Kiáltott fel dr. Legner. Villám gyorsan kirohant. Átvillant az agyamon, milyen különbözőképpen reagáltak ezek ketten a dologra. Mrs. Leidner félelme teljesen személyes jellegű volt, de dr. Leidnernek tüstént az ő drága látos kincsei jutottak az eszébe. A lelektár, suttogta Mrs. Leidner. Hát persze, milyen buta vagyok. Azzal fölállt, maga köré kanyarította a pongyoláját, és megkért, hogy menjek vele. Páni félelme nyomtalanul eltűnt. A lelettárba érve ott találtuk dr. Leidnert és Lavinyi atyát. Az atya valami zajt hallott, fölkelt, hogy utána nézzen, és úgy vélte, fényt lát a lelettárban. Papucsot húzott, és fölkattintotta a zseblámpáját, de mire odaért, már nem találtott senkit. Ezen kívül az ajtó is rendesen be volt zárva, éjszakára elvileg mindig zárva is kellett lennie. Éppen arról iparkodott meggyőződni, nem vittek-e el valamit, amikor dr. Leidner bement hozzá. Semmi többet nem lehetett kideríteni. A külső kapu be volt zárva, az őrség megesküdött, hogy kívülről senki sem juthatott be, de mivel valószínűleg aludtak, mint a bunda, ez sem volt teljesen biztos. Betörőnek nyomát sem találtuk, és semmi nem hiányzott. Lehetséges, hogy Mrs. Leidnert az a zaj ijesztette meg, amit Lavinyi atya csapott, amikor leszedegette a dobozokat a polcokról, hogy meggyőződjön róla, rendben van-e minden. Másrészt viszont Lavinyi atya határozottan állította, hogy A. lépteket hallott az ablaka alatt, B. fényt látott felvillanni, talán egy zseblámpájét a lelettárban. Senki más nem látott és nem hallott semmit. Az esetnek az én történetemben azért van jelentősége, mert ez vezette rá másnap Mrs. Leidnert, hogy kitárulkozzon előttem. 9. fejezet. Mrs. Leidner története. Éppen megebédeltünk. Mrs. Leidner, mint rendesen a szobájába ment lepihenni. Lefektettem. Jócskán körülraktam párnákkal, odaadtam a könyvét, és éppen indultam kifelé a szobából, amikor visszahívott. Ne menjen el, nővér, szeretnék valamit mondani magának. Visszaléptem a szobába. Csukja be az ajtót. Engedelmeskedtem. Fölkelt az ágyból, és elkezdett lefüljárkálni a szobában. Láttam, hogy töri a fejét valamin, és nem akartam zavarni. Nyilvánvalóan nagyon határozatlan volt, nem tudott dönteni. Végül aztán a jelek szerint kellően összeszedte magát. Felén fordult, és hirtelen rám szólt. Üljön le! Csöndesen leültem az asztalhoz. Idegesen kezdett bele. Biztosan törte már rajta a fejét, hogy mi ez az egész cécó. Nem szóltam egy szót sem, csak bólintottam. Elszántam magamat, hogy elmondom magának az egészet. Valakinek el kell mondanom, különben beleőrülök. Hát, mondtam, azt hiszem, csak ugyanaz volna a legjobb. Az ember nem tudja, mit tegyen, mi lenne a legjobb, ha csak vaktában tapogatózik. Abba hagyta az ideges járkálást, és szembefordult velem. Tudja, mitől félek? Valami férfitól, mondtam. Igen, de nem azt mondtam, hogy kitől, azt mondtam, mitől. Vártam. Attól félek, hogy meg fognak ölni. No hát, végre kibökte. Nem akartam különösebben részvétet mutatni, így is elég közel állt a hisztériához. Uramisten, mondtam, szóval erről van szó? Ekkor elnevette magát, nevetett és nevetett. Aztán könnyek futottak végig az arcán. Ahogy maga ezt mondta, lihegte, ahogy maga ezt mondta. Ugyan már, szóltam rá, ezt nem szabad. Éles volt a hangom. Lenyomtam egy székre, oda mentem a mosdóállványhoz, hideg vízzel mártottam a szivacsot, és lemostam a homlokát meg a csuklóját. Elég volt a csacsiságból, mondtam. Mondjon el nekem mindent, nyugodtan és józanul. Ez hatott rá. Felegyenesedett ültében, és egészen természetes hangon szólalt meg. Maga igazi kincs, nővér, mondta. Úgy érzem magam maga mellett, mintha 6 éves volnék. Mindent elmondok. Így már jobb, mondtam. Csak nyugodtan, nem kell sietnie. Lassan és tagoltan kezdett el beszélni. 20 éves koromban mentem férjhez, egy fiatalemberhez. Az egyik minisztériumban dolgozott, 1918-ban. Tudom, mondtam. Mrs. Mercado elmesélte. A férje elesett a háborúban. De Mrs. Leidner csak a fejét rázta. Ezt ő csak hiszi. Mindenki ezt hiszi. Az igazság egészen más. Én fura lány voltam, nővér. Lelkes, hazafias, tele idealizmussal. Néhány hónapos asszony voltam, amikor egy teljesen előre láthatatlan véletlen folytán rájöttem, hogy a férjem kém, és a németek szolgálatában áll. Megtudtam, hogy az általa szerzett információk egy amerikai csapatszállító hajó elsüllyesztésére vezettek. Emberek százai vesztek oda. Nem tudom, mások mit csináltak volna, de elmondom, hogy én mit csináltam. Egyenesen oda mentem az apámhoz, aki a hadügyminisztériumban szolgált, és elmondtam neki az igazat. Frederik csak ugyan meghalt a háborúban, de Amerikában halt meg. Agyon lőtték. Kémkedésért. Ó, drágám, tört ki belőlem. Ez rettenetes. Igen, mondta. Rettenetes volt. Olyan kedves volt. Olyan gyöngéd. És közben egész idő alatt. De egy pillanatig sem haboztam. Talán nem volt igaza. Ezt nagyon nehéz megmondani, mondtam. Én nem tudom, mit csináltam volna, annyi szent. Amit elmondtam magának, az sosem volt közismert, csak a minisztériumban tudták. A nyilvánosság számára a férjem a frontra ment és elesett. Engem meg elárasztottak részvéttel és rokonszemmel, mint hadi özvegyet. Keserű lett a hangja, megértően bólogattam. Rengetegen akartak feleségül venni, de én mindenkit kikosaraztam. Túlságosan nagy volt a megrázkodtatás. Úgy éreztem, soha többé nem tudok megint bízni valakiben. Igen, megértem. Aztán nagyon megkedveltem egy bizonyos fiatalembert. Meginoktam, és akkor megdöbbentő dolog történt. Kaptam egy levelet Frederiktől. Azt írta, hogy ha valaha férjhez megyek, egy másik férfihoz meg fog ölni. Frederiktől. A halott férjétől. Igen. Persze először azt hittem, hogy megőrültem, vagy álmodom. Végül elmentem az apámhoz. Ő aztán elmondta az igazat. A férjemet végül mégsem lőtték agyon. Megszökött. De nem sok haszna volt a szökésből. Néhány hét múlva vasúti szerencsétlenség áldozata lett, megtalálták a holttestét a többi holttest között. Apám eltitkolta előlem a szökését, utána meg, mivel úgyis meghalt, egészen addig nem látott rá okot, hogy elmondja nekem. De amikor megkaptam azt a levelet, teljesen új lehetőségek merültek fel. Elképzelhető lett, hogy a férjem még mindig életben van. Apám a lehető legnagyobb gonddal vizsgálta ki az ügyet. Aztán kijelentette, hogy amennyire erről emberileg meg lehet bizonyosodni, a Frederik holttesteként eltemetett halott csak ugyan Frederik volt. A tetem felismerhetetlenné vált, így nem mondhatott abszolút biztosat, de ismételten kijelentette, megvan róla győződve, hogy Frederik meghalt, a levél pedig nem más, mint kegyetlen és rossz indulatú ugratás. Ez a história aztán újra meg újra megismétlődött. Valahányszor úgy tűnt, hogy bizalmasabb viszonyba kerülök egy férfival, tüstént kaptam egy fenyegető levelet. A férje kézírásával? Ezt nehéz lenne megmondani, mondta lassan. Nekem nem maradt tőle levelem, csak az emlékezetemre támaszkodhattam. Nem volt a levelekben semmi olyan célzás, vagy különleges szóhasználat, melynek alapján biztos lehetett volna benne? Nem. Voltak bizonyos szavaink, becenevek például, amelyeket csak magunk közt használtunk. Ha ezek közül előfordult volna valamelyik, akkor teljesen biztos lehettem volna. Igen, mondtam elgondolkozva. Ez nagyon különös. Úgy tűnik, mintha nem a férje lett volna. Tehát akkor ki más írhatta volna a leveleket? Van egy lehetőség. Frederiknek volt egy öccse, 10-12 éves volt, amikor összeházasodtunk. Imádta Frederiket, és Frederik is nagyon szerette. Williamnek hívták. Hogy ezzel a fiúval mi történt, nem tudom. Rajongásig szerette a bátyját. Nem tartom lehetetlennek, hogy úgy nőtt fel, hogy engem tart felelősnek a bátyja haláláért. Mindig féltékeny volt rám. Lehet, hogy ő találta ki ezt a módszert, hogy megbüntessen. Nem lehetetlen, mondtam. Meghökkentő, hogy a gyerekek mennyire nem felejtik el, ha valami megrázkódtatás érte őket. Tudom. Lehet, hogy ez a fiú egész életét a bosszúnak szentelte. Kérem, folytassa. Nemigen van már mit mondanom. Erikkel 3 évvel ezelőtt ismerkedtem meg. Nem akartam többé férjhez menni, de Erik megváltoztatta az elhatározásomat. Egészen az esküvünk napjáig vártam, mikor jön a következő fenyegető levél. Nem jött. Arra lyukadtam ki, hogy akárki volt is az írójuk, vagy meghalt, vagy belefáradt ebbe a kegyetlen tréfába. És 2 nappal az esküvőnk után kaptam ezt. Magához húzta az asztalon fekvő kis aktatáskát, kinyitotta, kivett belőle egy levelet, és átnyújtotta nekem. A tinta kisé megfakult már. Meglehetősen nőies, jobbra dőlő kézírással íródott. Nem engedelmeskedtél? Nem menekülhetsz? Te csak Frederik Bosner felesége lehetsz. Meg kell halnod. Meg voltam rémülve. De nem annyira, mint eleinte. Erik mellett biztonságban éreztem magam. Aztán 1 hónap múlva megkaptam a 2. levelet. Nem feledkeztem meg rólad. Tervem kész. Meg kell halnod. Miért voltál engedetlen? A férje tud erről? Tudja, hogy megfenyegettek, válaszolta némi habozás után Mrs. Leidner. Amikor a 2. levél jött, mind a 2 megmutattam neki. Ő ugratásnak tartotta az egészet. Arra is gondolt, hogy valaki talán zsarolni akar, azért tesz úgy, mintha az első férjem még élne. Kis szünetet tartott, aztán folytatta. Néhány nappal azután, hogy megkaptam a 2. levelet, csak hajszál híján menekültünk meg a haláltól. Már aludtunk, amikor valaki behatolt a lakásunkba, és kinyitotta a gázcsapot. Szerencsére fölébredtem, és idejében észrevettem a gázszagot. Akkor aztán csődöt mondtak az idegeim. Elmeséltem Eriknek, micsoda üldöztetésben volt részem sok-sok éven át, és megmondtam neki, hogy biztos vagyok benne, akárki is ez az őrült, csak ugyan meg akar ölni. Azt hiszem, akkor először gondoltam azt, hogy ez csak ugyan Frederik. A gyöngétsége mögött mindig volt egy kis kegyetlenség. Azt hiszem, Erik akkor még nem volt annyira megriadva, mint én. A rendőrséghez akart fordulni. Természetesen erről én hallani sem akartam. Végül aztán megállapodtunk abban, hogy elkísérem őt ide, és az lesz a legokosabb, ha nyáron sem térek vissza Amerikába, hanem Londonban és Párizsban maradok. Ezt a tervet végre is hajtottuk, és minden jól is ment. Úgy éreztem, most már biztosan minden rendben lesz, hiszen végül is a fél földgolyó van köztünk meg az ellenségem közt. És akkor valamivel több mint 3 hete megint kaptam egy levelet, és iraki bélyeg volt a borítékján. Átnyújtotta a 3. levelet. Azt hitted, elmenekülhetsz. Tévedtél. Hűtlen voltál hozzám. Ezt nem éled túl. Mindig mondtam neked. Nyomodban a halál. És egy héttel ezelőtt ezt egyszer csak itt feküdt az asztalon. Még csak nem is postán jött. Kivettem a kezéből a papírt, mindössze egyetlen szó volt ráfirkantva. Megérkeztem. Látja? Érti? Meg fog ölni. Lehet, hogy Frederik. Lehet, hogy a kis William. De meg fog ölni. Fülsértően magassá vált a hangja. Elkaptam a csuklóját. Ejnye! Ejnye! Mondtam rendre utasítóan. Ne engedje így el magát. Majd mindjárt rendbe hozzuk. Van repülősója? A mosdóállvány felé intett a fejével. Jókora adagot adtam neki. No. Így már jobb, mondtam, amikor a szín visszatért az arcába. Igen, már jobban vagyok. De nővér, érti most már, miért vagyok ebben az állapotban? Amikor megláttam azt az embert, amit benézett az ablakomon, mindjárt az jutott eszembe. Megjött. Még akkor is teli voltam gyanakvással, amikor maga megérkezett. Arra gondoltam, hát ha áruhás férfi, micsoda ötlet. Ó, tudom, hogy képtelenül hangzik, de arra gondoltam, hogy maga talán a szövetségese, talán nem is ápolónő, de hisz ez ostobaság. Igen, talán az, de hol van már az én józan eszem? Hirtelen eszembe jutott valami. Gondolom, csak megismerné a férjét. Nem? Kérdeztem. Lassan töprengve válaszolt. Még azt se tudom. Több mint 15 éve. Lehet, hogy nem ismerném meg. Aztán megborzongott. Egyik éjjel láttam, de az egy halott arca volt. Megkocogtatták az ablakot, aztán egy arcot láttam, egy halott arcot, kísértetiesen vigyorgott az üvegen át. Sikoltoztam, ahogy a torkomon kifért, és mindenki azt mondta, hogy nem volt ott senki és semmi. Eszembe jutott Mrs. Mercado története. Nem gondolja, kérdeztem habozva, hogy csak álmodta? Biztos vagyok benne, hogy nem. Én nem voltam ebben ilyen biztos. Az adott körülmények között könnyen előfordulhatnak ilyen lidérces álmok, amelyeket könnyű ébren látott jelenségnek tartani. Én azonban soha nem mondok ellent a betegnek. Tőlem telhetőleg megnyugtatta Mrs. Leidnert azzal érvelve, hogyha bármiféle idegen érkezne a környékre, arról hold biztosan tudnánk. Azt hiszem, sikerült kisé megvigasztalnom. Magára hagytam hát, kimentem, megkerestem dr. Leidnert, és elmondtam neki a beszélgetésünket. Örülök, hogy elmondta magának, mondta egyszerűen. Iszonyúan aggasztott a dolog. Biztos vagyok benne, hogy azok az arcok meg az a kocogtatás az ablakon merő képzelődés. Én nem tudtam, hogy mit csináljak, mi lenne a legjobb. Maga mit gondol az egészről? Különös hanghordozását ugyan nem egészen értettem, de azért készségesen válaszoltam. Lehetséges, hogy ez a levélsorozat talán csak kegyetlen és rosszindulatú ugratás. Igen, ez meglehetősen valószínű, de mit tehetünk? Az őrületbe hajszolják ezek a levelek, én már nem tudom, mit gondoljak. Hát én se tudtam. Eszembe jutott, hogy esetleg egy nő keze van a dologban. Volt valami nőies azokban a levelekben. Mrs. Mercado motoszkált a fejemben. Tegyük fel, hogy valami véletlen folytán megtudta az igazságot Mrs. Leidner első házasságáról. Lehet, hogy azzal éli ki a gyűlölködését, hogy megfélemlíti a másik asszonyt. Ezt azért nem szívesen pendítettem volna meg dr. Leidner előtt. Nehéz ügy. Az ember sose tudhatja, hogy fogadják az emberek a dolgokat. Nagyon örülök, hogy elmondta magának, ismételte meg dr. Leidner. Ez jó jel. Arra mutat, hogy szereti magát és bízik magában. Én már teljesen tanástalan voltam. Nem tudtam, mit csináljak, mi lenne a legjobb. Már a nyelvem hegyén volt, hogy megkérdezem, nem gondolt-e arra, hogy diszkréten figyelmeztesse a helyi rendőrséget, de utána örültem, hogy nem szóltam el magamat, ugyanis a következő dolog történt. Mr. Coleman másnap Hassanyéba készült, hogy kihozza a munkások bérét. Magával vitte a leveleinket is, hogy még elérjék a légipostát. A leveleket egy fadobozba szoktuk bedobni, amely az ebédlő ablakpárkányán állt. Aznap késő este Mr. Coleman még kiszedte a dobozból a leveleket, hogy szétválogassa és csomagokba kötözze őket. Egyszer csak felkiáltott. Mi az? Kérdeztem. Vigyorogva tartott az orrom alá egy levele. Ami bűbáj Louisunk. Tényleg kezd bedilizni. Megcímzett valakinek egy levelet Párizs, Franciaország, 42. utca. Maga mit gondol? Ez nem lehet jó, ugye? Lenne szíves odavinni neki és megkérdezni tőle, hogy gondolta ezt? Éppen most ment lefeküdni. Elvettem tőle a levelet, és elszaladtam vele Mrs. Leibnerhez, aki kijavította a címzést. Akkor láttam először Mrs. Leibner kézírását, és egyre azon járt a fejem, hol láttam én már ezt az írást, mert határozottan ismerős volt. Csak az éjszaka kellős közepén jutott hirtelen eszembe. Betűi ugyan nagyobbak voltak és kuszábbak, de hihetetlenül hasonlítottak a névtelen levelek írására. Új ötletek villantak át az agyamon. Elképzelhető, hogy Mrs. Leidner maga írta azokat a leveleket. És lehetséges, hogy dr. Leidner félig meddig sejti ezt. 10. fejezet. Szombat délután. Mrs. Leidner pénteken mesélte el nekem a történetét. Szombaton reggel némi hangulatváltozás érződött a levegőben. Mrs. Leidner nagyon fölényes volt velem, és szándékosan került az alkalmat, hogy négy szem közt maradjunk. Hát ez aztán nem lepett meg. Hányszor megtörtént már velem ugyanez? A hölgyekre hirtelen rájön egy bizalmassági roham. Mindenfélét elmondanak az ápolónőjüknek. Aztán meg kényelmetlenül érzik magukat miatta, és azt kívánják, hogy bárcsak ne tették volna. Ilyen az emberi természet. Nagyon vigyáztam, hogy semmiképpen ne célozzak arra, amit elmondott nekem, még csak ne is emlékeztessem rá. Szándékosan a lehető leghétköznapibb témákra fordítottam a szót. Mr. Coleman délelőtt elindult Hassanyébe. Maga vezette a furgont, a leveleket hátizsákban vitte magával. Kapott egy-két megbízást is, amit az expedíció tagjai számára el kellett intéznie. Bérfizetési nap volt, be kellett tehát mennie a bankba is, és kihozni a pénzt, mégpedig kis címletekben. Minden sok időt vett igénybe, nem is remélte, hogy délutánnál előbb visszaér. Többé-kevésbé azt gyanítottam, hogy alig, ha nem, Sheila Reillyvel fog ebédelni. Fizetésnapkor az ásatáson délután már rendszerint nem dolgoztak sokat, hiszen 3:30 kezdődött a bérfizetés. Abdullah, az a kisfiú, aki a cserepeket mosogatta, mint rendesen az udvar közepén foglalatoskodott, s mint rendesen, szünet nélkül kántálta azokat a furcsa, orhangú nótákat. Dr. Leitner és Mr. Emmott az edényekkel akartak dolgozni, amíg Mr. Coleman vissza nem jön. Mr. Carey pedig kiment az ásatáshoz. Mrs. Leitner a szobájába ment lepihenni. Lefektettem, mint máskor, aztán a szobámba mentem. Vittem magammal egy könyvet, mert nem voltam álmos. Körülbelül 12:45 lehetett, s egész kellemesen töltöttem 2 órát. Kiolvastam a Halál a szanatóriumban című ponyvát, igazán nagyon izgalmas volt, bár azt hiszem a szerzőnek fogalma sincs arról, hogyan is mennek a dolgok egy szanatóriumban. Annyi szent, hogy én még ilyen szanatóriumot nem láttam. Nagy kedvem lett volna írni neki, és néhány kérdésben jól kioktatni. Amikor végül letettem a könyvet, a vörös hajú szobalány volt a gyilkos, akire végig nem gyanakodtam, és az órámra néztem, nagy meglepetéssel láttam, hogy 5 perc múlva 3:45. Fölkeltem, rendbeszedtem az uniformisomat, és kimentem az udvarra. Abdullah még javában sikálta a cserepeket, és danolta nyomasztó nótáját. David Emmott ott állt mellette. Szétválogatta a megsikált edényeket, és a törötteket, amelyek ragasztásra szorultak, külön dobozokba rakta. Éppen indultam feléjük, amikor Dr. Leitner lejött a lépcsőn a tetőről. Egész jó délután volt, mondta vidáman. Csináltam egy kis rendet, Louise örülni fog. Az utóbbi időben panaszkodott, hogy már lépni se lehet odafönn. Megyek, elmondom neki. Oda ment a felesége ajtajához, bekopogott, majd belépett. Azt hiszem, vagy 1.5 perc telhetett el, amíg újra kijött. Véletlenül éppen az ajtóra néztem, amikor kilépett Leitner doktor. Olyan volt, mint egy lidérces álom. Bement egy fürge, vidám férfi, és kijött egy részeg. Tántorgott, és valami furcsa, kábult kifejezés ült az arcán. Nővér! Kiáltotta furcsa rekett hangon. Nővér! Tüstént láttam, hogy baj van, és odarohantam hozzá. Iszonyatosan nézett ki. Elszürkült, rángatózott az arca. Láttam, hogy minden pillanatban összeesett. A feleségem, mondta. A feleségem! Ó, édes Istenem! Beoldalaztam mellette a szobába, tüstént el is akadt a lélegzetem. Mrs. Leitner az ágy előtt feküdt, mint valami szörnyű, odacsapott roncscsomó. Fölébe hajoltam. Halott volt. Legalább 1 órája meghalt. A haláloka nyilvánvaló volt. Iszonyatos ütést kapott a homlokára, közvetlenül a jobb halántéka fölött. Nyilván fölkelt az ágyból és állt, amikor az ütés érte. Nem nyúltam hozzá, csak amennyire feltétlenül szükséges volt. Körülnéztem a szobában, nincs-e valami, ami nyomra vezethetne, de a jelek szerint minden a helyén volt. Nem nyúltak hozzá semmihez. Az ablakok be voltak csukva, és kilincsre zárva, és semmi olyan hely nem volt a szobában, ahol a gyilkos elrejtőzhetett volna. Nyilvánvalóan már réges-régen elszelelt. Kimentem, és becsuktam magam mögött az ajtót. Dr. Leitner addigra már teljesen összeroskadt. David Emmott ott állt mellette, és elfehéredett arccal, kérdő tekintettel fordult felém. Néhány szóval elmondtam neki, mi történt. Mindig sejtettem, hogy elsőrangú ember, akire támaszkodni lehet, ha baj van. Tökéletesen nyugodt maradt, megőrizte az önuralmát. Kék szeme kerekre tágult, de egyébként az izgalom semmi jelét nem mutatta. Néhány pillanatig gondolkodott, aztán azt mondta. Azt hiszem, a lehető leggyorsabban értesítenünk kell a rendőrséget. Billnek perceken belül meg kell jönnie. Mi csináljunk Leitnerrel? Segítsen betámogatni a szobájába, mondtam. Bólintott. Jobb lesz, ha előbb bezárom ezt az ajtót, mondta. Ráfordította a kulcsot Mrs. Leitner szobájának az ajtajára, aztán kivette a zárból, és átnyújtotta nekem. Azt hiszem, a legjobb, ha magánál lesz, nővér. No, akkor gyerünk. Kettesben fölemeltük dr. Leidnert, bevittük a szobájába és lefektettük az ágyra. Mr. Emmott kiment konyakért, és Miss Johnson kíséretében tért vissza. Miss Johnsonnak feszült és aggódó volt az arca, de fegyelmezett és gyakorlatias maradt, nyugodtan a gondjaira bízhattam dr. Leidnert. Kisiettem az udvarra. A furgon éppen akkor gördült be a kapuajból. Valamennyiünket megdöbbentett Bill vidám rózsaszín arca, mint szokott. Hello, hello, hellójával kiugrott a kocsiból. Itt a dohány, folytatta vidáman. Az uton állok, szabadnaposak. Hirtelen megtorpant és elhallgatott. Ejnye, valami baj van? Mi van veletek? Mind úgy néztek, mintha a macska épp most kapta volna be a kanáritokat. Mr. Emmott kurtán válaszolt neki. Mrs. Leidner meghalt. Megölték. Micsoda? Bill mosolygos képe nevetségesen elváltozott. Düllett szemmel merett ránk. Leidner mama meghalt.